Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Molnár Zsolt, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke, az MSZP képviselője. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadtam.
Jó estét kívánok önnek és a kedves hallgatóknak is.
Boltzár gyűjtést folytatják?
Azt gondolom, hogy a mai nap a magyar demokrácia, már ami megmaradt belőle, egy nagy sikere, hiszen a nép végre elért egy komoly célt, a kormány meghátrált.
Nép még semmit nem csinált.
Bocsánatot kérek, az a népakarat sikere, amelyet természetesen az ellenzéki pártok közben elsősorban az MSZP kezdeményezésére, de mégiscsak a kormány beismerte, hogy nem lehet a népakarattal szembe menni, ezért az egész népnek, az egész nemzetnek a sikere, hogy visszakap egy jogot abban, hogy dönthet arról, hogy vasárnap hogyan kíván cselekedni, hogy ne kötelezésekkel, ne a feje fölött döntsenek, hanem maga dönthessen arról, mind a munkavállaló, mind a munkaadó, és ennek meg lesznek nyilván a szabályai, hogy milyen körülmények között, de ne lehessen elvenni az emberektől ezt a jogot. Tehát ezért azt mondom, ez a népnek a sikere, ez nem önmagában a szocialista párt sikere, közvetett módon természetesen mi szocialisták sokat tettünk azért más ellenzéki mozgalmakkal, pártokkal együtt, hogy kikényszerítsük ezt. A kormány meghátrált, hiszen érezte, hogy fenntarthatatlan az a helyzet, ami a nemzeti választási irodánál történt, és fenntarthatatlan az, hogy egy ilyen szintű társadalmi akarattal tartósan szembe menni. Tehát nem arról van szó, hogy önkorrekció, hanem ez egy kikényszerített döntés volt. Nyilván nem akarták megvárni, hogy mi lesz a vége a leírásgyűjtésnek,
vagy a népszavazásnak. De folytatják a leírásgyűjtést most, hogy nincs már értelme?
Hát természetesen, hogy ne lenne értelme, hiszen két nagyon fontos másik kérdésről, a földkérdésről és a bérplafonról, a lopstopról, ezek a kérdések szintén alapvető társadalmi igényeket fogalmaznak meg. Nyilván a vasárnapi boltbezárás volt, ami legközvetlenebbül találkozott az emberek véleményével, de másik kettőnek is óriási jelentősége van. Mi és természetesen más ügyekben is lesz.
Most, hogy a boltbezárás az adapta van téve?
Azt gondolom, hogy alá fogják természetesen, tehát nem azonos súlya vannak ezek a kérdések, hiszen a legnépszerűbb, pontosan a legnépszerűtlenebb a boltbezárás, és az elem a aláírás gyűjtés lett a legnépszerűbb, ezt mérlegelhette a kormány, de a másik kettőt is alá fogják írni az emberek, sikeres lesz az a kezdeményezés, és szentül hiszek abban, hogy ezekben a kérdésekben is lesz népszavazás, bár ezért sokat kell tenni a szocialista pártnak és másoknak is, hogy összejöjjenek az aláírások. A kormány megfutamodott ettől a helyzettől.
Amikor ez ma hétfőn este eldöntött kérdés, aláírásgyűjtés a maradék két kérdésben folytatódik?
Én azt tudom megerősíteni, hogy a maradék két kérdésben folytatódik, ezt természetesen ezt meg tudom erősíteni.
És mit fognak csinálni az aláírásgyűjtő pultoknál? Elmondják az embereknek, hogy egy győzelem, kettő csata még áll?
Valami hasonlót, ez egy jó kommunikációs tanács volt, hiszen a szimbolikus ügy, ami bejárta az elmúlt időszakban a teljes magyar társadalmat, hiszen ami a Nemzeti Választási Irodánál történt, és ott sok lezáratlan kérdés maradt, hiszen azzal, hogy a kormány visszavonja ezt a törvény, és holnap az országgyűlés erről dönthet. Ez nem jelenti azt, hogy ez a kérdés le van zárva, de a másik két kérdést el fogjuk mondani az embereknek, hogy ezen keresztül is alapvető kérdésekről van, hiszen a föld is, illetve a különböző mutyi és különböző irreális jövedelmek, ezek mind az emberek alapvető kérdéseiről szólnak, tehát folytatni fogjuk ezt az ügyet.
Eltörlő rendelkezést már, ami a boltzárt illeti, azt holnap megszavazzák?
Vagy természetesen, hát megszavazzuk, hiszen az országgyűlésben azt gondolom, hogy minden felelős politikus akkor tesz helyesen, akkor jár el helyesen, ha észrevesz, hogy mi a társadalmi akarat, mi a népakarat. Nem szeretnék az emberek, hogy ilyen döntésekkel, ilyen előírásokkal korlátozzák a mindennapjaikat, még ha vasárnapról is van szó. Nagyon sok ember családi programként járt vásárolni, nem arról van most már szó, hogy tönkreteszi a családok nyugalmát ez a vasárnapi nyitvatartás. A felnőtt emberekről van szó, hogy demokráciában hagyd döntsék el, nem beszél arról, hogy Magyarországon nagy hagyománya van egyébként a vasárnapi nyitvatartásnak, jó ideje, kulturális értelemben is, és nagyon sokan, tegyük hozzá, szombaton dolgoznak, tehát vasárnap tudnak nyugodt körülmények között vásárolni. Felnőtt emberekről van szó, hogy demokráciában ezt maguk eldönthetik, aki templomba szeretne menni, semmi probléma ezzel, belefér a reggel korai mise, vagy a késő esti miség, bőven belefér a bevásárlás, tehát azt gondolom, hogy a keresztény embereknek sem üti az érdekét, hogy nem húzza keresztül a békés vasárnapokat.
Szerdán ülésezett a Nemzetbiztonsági Bizottság, miután egy lengyel lap Budapestet és a terror célpontjai között említette, és miután a kormányzati informatikai rendszereket támadás érte. A lengyel hír teljesen megalapozatlan volt, mert utóbb ezt a kommunikációt hallottuk.
Én úgy fogalmaznék, hogy ami konkrétan abban a lapban megjelent, az ebben a formában megalapozatlan volt, hogy általában Európában, köztesetek Kelet-Európában, vagy Közép-Európában is szóba kerülhet az iszlám által végrehajtandó merénylet, ezt így kijelenteni nem lehet, hogy ez ne lenne igaz. Azt lehet mondani, hogy ami ott megjelent, hogy Varsóban, Budapesten és Berlinben közvetlen információ lenne az amerikaiaknak, vagy a CIA-nak erről, ezt így kategorikusan ebben a formában cáfolni lehet.
Ez elég meglepő volt olvasni, hogy a CIA a lengyeleket tájékoztatja egy Budapestet is, akkor még úgy tűnt, hogy érintő lehetséges terrorcselekményről. Milyen kapcsolata van a magyar szolgálatoknak az amerikaiakkal, a britekkel, a franciákkal, az izraeliekkel, illetve más komoly szolgálatokkal?
Szerkesztője, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke vagyok, és nem operatív kapcsolattartója a szolgálatoknak más országokkal, de természetesen van egy nemzetközi együttműködés, amiben a NATO, EU országok, vagy azon kívüli jogállamok között van egy együttműködés bűnüldözés területén, és természetesen a terrorizmus elleni küzdelemben is. Hozzáteszem, messze nem elégséges, tehát ahogy az általános bűnüldözésben is lehetne növelni a hatékonyságát az országok közötti együttműködésnek, ugye a terrorizmus elleni küzdelemben ez különösen igaz, láthattuk az elmúlt időszakban, hogy nem egy terrorcselekmény jó eséllyel, nem bizonyossággal egyenlő módon, de jó eséllyel megelőzhető lett volna, ha nem vészett volna rengeteg értékes információ egy országon belüli titkosszolgálat és rendőri együtt nem működésben. Ezt ugye Belgiumban láthattuk, hogy ez milyen anomáliát okozott, de Franciaországban is részben. És nagyon sok információ országok között vész el. Láthattuk, hogy különböző országok milyen figyelmeztetéseket adtak, amelyek aztán nem jutottak el kellő időben a megfelelő helyre. Vagy ha eljutottak, akkor nem tudtak vele időben mit kezdeni. Látszik, hogy mindenképpen egy sokkal gyorsabban, hatékonyabban, integráltabban, mélyebben működő közös titkosszolgálat együttműködésre lenne szükség. Ez a átadom az információt, idő telik el, elemzem a helyzetet, nem teszi lehetővé. A véleményem szerint a globális terrorizmus az új módszertan a terrorizmusnak, ez az elszántsága, a gyorsasága, a jó szervezettsége, hogy a nemzetállamok önállóan gondolkodjanak ezen a területen. Szükség lenne arra, hogy egy olyan adatbázis és olyan szerv létrejön, aki feltétel nélkül minden információt megoszt az EU valamennyi országával. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy szeretném elmondani a kedves hallgatóknak, hogy meg kéne szüntetni a nemzetállami titkosszolgálatokat. Szó sincs erről, de egy területen, a terrorelhárítás, hírszerzés területén szükség lenne egy ilyen integrált szervezetre. Az Egyesült Államokban is óriási hatásköre van. Az 52 tagállamnak alapvető kérdésekben, például a halálbüntetés vagy az abortusz, de abban, hogy a terrorizmus ellen hogy kell fellépni, abban egy központi integrált szervezet Európában is ezen a téren ezt meg kéne valósítani, nem érintve a nemzeti szuverenitás más kérdéseit, például a titkosszolgálatok létét.
Ön elnöki benyomása szerint az igaz, amit már nem aktív szakértők mondanak, hogy igazából a fontos információkat nem osztják meg egymással a nemzeti szolgálatok, a kevésbé fontosakat inkább?
Nem szívesen mernék ilyet megerősíteni, hiszen az azt jelenteni, mint hogyha az Európa országaiban nem lenne meg az a bizalom egymás iránt, ami szükséges a sikeres terrorelhárításhoz. Azt mondanám, hogy valami szelekciót és valami lassúságot érzek a rendszerbe. Ez nem feltétlenül rossz indulatból van, hanem rendszerhiba. Ezért mondom, hogy amíg 28 ország kb. 100 különböző rendőri és titkosszolgálati szervezetének kéne együttműködni Európában, addig ez eleve kudarcra van ítélve, hiszen olyan bonyolult a rendszer. Azt nem merném mondani, hogy szándékosan teszik ezt meg, de hogy minden országban vannak fékek és egyensúlyok, fogalmazunk így, más titkosszolgálatokkal együttműködésben, ami egy bizonyos pontig egyébként helyes, hiszen az előbb mondtam, a nemzeti szuverenitásnak egy fontos eszköze egy önálló titkosszolgálat. De a terrorizmus elleni küzdelemben, a hírszerzés területén, hogy milyen információk jönnek be egy-egy tagállamba, itt ezt nem szabadna megtenni. Ahogy a szerkesztő mondta, jó esélye sajnos most is előfordulhat, hogy mérlegelnek, vagy legalábbis lassítanak információ áramlást.
Milyen tájékoztatást kaptak a bizottságban? Hogyan írják le a szakemberek azt a tényleges és valós veszélyt, ami ma Magyarországot fenyegeti?
Tegyük hozzá, hogy a szakértők nagyon fontosak. A hírszerzési adatok, amelyek nem csak a magyar szolgálatokra épülnek, nagyon fontosak, mégis nagyon vigyázni kell azzal, hogy azt kijelenteni, hogy egyrésztről 100% biztonság lenne Magyarországon, hiszen nem vagyunk közvetlen terrorcélpont, az épp olyan veszélyes, mint azt mondani, hogy jó eséllyel mindenkire sor kerülne, hiszen az egyik egy túlzott optimizmust és biztonságérzetet jelentene, ami adott esetben hamis. Más szempontból, ha azt mondjuk, hogy mi is fölkerültünk a térképre, ez viszont ahhoz vezetne, hogy valamiféle pánik vagy félelem szőné át a mindennapjainkat.
Ezért kérdeztem, hogy mi ez a valós veszély, ami most.
Ezért onnan kezdeném, hogy a terrorizmus doktrinája, amely a iszlám államhoz és más hasonló terrorszervezetekhez kötődik, az jelentős részben eltér a korábbi más terrorszervezetéket, mint az IRA-tól, az ETA-tól, bizonyos értelemben még az Al-Qaidától is. Ezért azt lehet mondani, hogy 100%-os biztonság nincsen, már a célkijelölésnél sem, hiszen ezek a szervezetek azt szeretnék elérni, hogy egész Európában mindenki féljen. Tehát ne csak az, aki Párizsban meg Brüsszelbe repülőtérre megy, vagy valami fontos közintézményhez. Ezért azt mondom, hogy Közép-Európa is az étlapon egészen biztos, hogy rajta van. Nyilván nem kiemelt célpontként, tehát nem lehet összehasonlítani, hogy Berlin, Párizs, vagy mondjuk ilyetemben Prága, vagy Budapest, vagy Szófia terrorfenyegetettségét, de hogy abba a doktrinába beleillik, hogy mindenki féljen, és nem csak adekvát célpontok kerüljenek a terítékre, ebbe sajnos bele tartozunk, ezért azt mondom, hogy mindent el kell követnünk, hogy ne pánikban és félelemben éljünk, viszont kellő gondossággal és óvatossággal járjunk el, hiszen az iszlám állam, aki ugye visszaszorulóban van Szíriában és Irakban, előbb-utóbb Európára teszi át a fókuszát, és itt próbálja bebizonyítani létét. Ezért azt mondom, hogy egy NATO és EU tagállam, aki egyébként Kurdisztánba fegyveres katonákat küldött, mégis ha nem harcoló alakulatként, annak számolni kell ezekkel a következményekkel, ezért sokkal jobb óvatosnak lenni, sokkal jobb félni, mint megijedni.
Vannak-e kiemelt területek, infrastruktúrák, rendezvénytípusok, ahol különös gondossággal kell eljárni?
Hát egyrészt ugye mindig abból kell kiindulni, mi is az iszlám állam fő célja. Az egyik, hogy rettegjen mindenki, és mikor retteg mindenki, ha a média számára jól beazonosítható célpontokat tudnak választani, és azáltal a világ sajtóba, a teljes világ médiájába bekerülve tudnak szerepelni. Ehhez legjobban azok az események, rendezvények illenek, amelyek amúgy is nagy média figyelem árul. Ilyen tud lenni a nyári futball Európa-bajnokság, de pekes esetben egy koncert, vagy akár egy szigetfesztivál, ezek mind-mind bírják a nyilvánosságot, bírják a média figyelmet, különösen ahol sok nemzetiségű jelenlévők vannak, tehát egyszerre lehet nagyon sok ország háromlába bekerülni, több országba lehet pánikot okozni, ezek kiemelten szerepelnek ebben a célkijelölésben, amennyi az iszlám állam doktrináját meg lehet ismerni. Látjuk, hogy Párizsban is ugye egy sok nemzetiségű rendezvényt támadtak meg, azok a kávézók, azok a külföldiek, a turisták számára nyitott rendezvények, vagy helységek voltak. A futball Európa-bajnokság, vagy egy futballmérkőzés is ilyen, hiszen ne felejtsük el, hogy akkoriban azt hiszem, hogy pont egy francia-német mérkőzés volt. Aztán ne felejtsük el azt, hogy Brüsszel nemzetközi repülőtérről beszélünk, vagy arról a metróról, ahol rengeteg külföldi Brüsszelben élő tartózkodik, használja napi szinten. Tehát a célkijelölésnél biztos, hogy a média, a minél több nemzetiség, minél több ember kis helyen ezek az elvek, ezek szerepelnek.
A kormány védekezési stratégiája ehhez a doktrinához mára alkalmazkodott, megítélése szerint?
Azt gondolom, hogy egy ország önmaga ez nem tud alkalmazkodni. Mindent meg kell próbálni, ebben vannak a magyar titkosszolgálatnak biztató kísérletei, kicsit terheli a jól működő titkosszolgálatokat, egy nagyon rosszul működő kormány. Azonban egy hibát a véleményem szerint elkövet a magyar politika egyértelműen ezen a területen, rettentően nemzeti szuverenitásban gondolkodik. Márpedig a terroristák, meg a szervezett bűnözők egyáltalán nem gondolkoznak országhatárokban, és egyáltalán nem gondolkoznak nemzeti szuverenitásokban. Nekik az a céljuk, hogy a schengeni határon belül mozogva, lehetőség szerint legjobban kihasználva ezt a helyzetet, együttműködve a szervezett bűnözés egyes elemeivel, legnagyobb károkat okozza, és őket nem nagyon érdekli, hogy a halottak azok most franciák, belgák, amerikaiak, magyarok, németek, úgy jönnek, mennek Schengenen belül, látható, hogy EU-s útlevélre rendelkeznek, tehát a közvélekedéssel ellentétben eddig szinte kivétel nélkül mind EU-s állampolgárok követték el ezeket a cselekedeteket, akik föl tudnak mutatni francia vagy belga útlevelet például, ezzel szabadon közlekednek. Ezért azt gondolom, hogy minden ország, aki maga akarja ezt a kérdést alapvetően rendezni, az hibázik, hiszen a terroristák ezt kihasználják. Természetesen voltak olyan kezdeményezések, amik a titkosszolgálati együttműködésben országon belül zajlanak. A magyar hírszerzés egyébként jól működik, arab területen, szláv területen, tehát vannak olyan intézkedései a kormánynak, meg olyan adottságai, amelyek a kormányokon túlmutatóak, hiszen az, hogy milyen a hírszerzés és az elhárítás, az nem csak a kormánytól függ, hanem az elmúlt 10-20 év titkosszolgálati szakmai munkájától. Ebben vannak jó döntések, de az, hogy Magyarország ennyire elszigetelődött és ennyire magára maradt ebben a nemzetközi együttműködésben, ez szerintem mindenképpen hiba.
A lakosság együttműködésére számít-e a kormány, illetve a szakemberek abban a helyzetben, amiben éppen most vagyunk?
saját kezdeményezése volt a szocialista pártnak ezen a területen belül, hogy próbáljunk meg a lakossággal egy olyan párbeszédet folytatni, hogy ne pánik legyen, hogy ne állandóan rettegjenek az emberek, és hogy azt lássák a híradót néző, hogy az internetet olvas, hogy éppen hol mi robbant föl, hiszen lassan már minden nap történik valami. Ezért azt javasoltuk, hogy kezdjen a belügyminisztérium, a rendőrség, a TEK, a kormány egy párbeszédet az emberekkel, hogy készítsük föl, ahol csak lehet, az egészségügy, az oktatás, a pedagógia, a közterületek, hiszen ne felejtsük el, hogy az ilyen terrormerényleteknél nagyon sokszor a közterületfelügyelők, az egyszerű rendőrök, már bocsánat, tehát nem a terrorelhárítók, vagy a kommandósok, hanem a rendőrjárőrök, a mentősök, az ápolók, a pedagógusok, ők találkoznak először a rettenetes körülményekkel, és nagyon sok múlik azon, hogy ők hogyan tudnak elsődlegesen reagálni, például pánikba esnek-e, hogyan reagálnak, mit tesznek. De túsz helyzetben most nyilván nem tud mindenki profi túsztárgyaló és profi kommandós lenni, nem vagyunk naívak, de egy minimális ismeretekre szükség van ezen a területen, mire kell figyelni, mit kell tenni ebben a helyzetben, hogyan kell reagálni, fölkészíteni az egészségügyi ellátórendszert erre a helyzetre. Ezekben rengeteg feladat van, és az oktatást is, hogy bizony a modern kori társadalom akkor a 21. században együtt fog járni a terrorizmus veszéllyel. De iszlám állam vagy nem iszlám állam, lesznek terrorszervezetek, amelyek bizony tartósan fogják fenyegetni
Európát. Hogy képzelik a fölkészítést úgy, hogy ne legyen közben pánik, mint Japánban a gyerekeket a földrengésre? Hogy tanulják meg, hogy akkor be kell bújni az asztalonál, vagy hogy?
Ez egy egyszerű és naív, de mégiscsak hasonló példa. A terrorcselekmények jelentős részben közforgalom számára nyitva lévő helyeken, pályaudvarokon, olyan helyeken történnek, ahol sok-sok ember található. Más szempontból az oktatásban valamiféle pedagógiai felkészítésnek lehet helye. Megtette ezt a spanyol és a brit társadalom, hiszen ők évtizedekig éltek együtt, sőt részben még most is az ETA és az IRA terrorszervezettel, ezért azt gondolom, hogy lehet nyugati modelleket látni. Megszokni nem lehet, tehát nem lehet azt mondani, hogy legyintünk erre, de hát gondoljunk arra, hogy Spanyolországban is élnek az emberek, ahol az ETA hetente követett el különböző pokolgépes vagy rajtaütéses merényletet, mégis a spanyol társadalom rettegés nélkül tudott élni. Nagy-Britanniában az IRA tartotta részben rettegésbe egész Nagy-Britanniát, mégis valahogy fölkészítették az embereket erre. Nálunk a magyar terrortűrő képesség, hála jó Istennek, azt kell, hogy mondjam, mivel nem találkoztunk még ezzel a problémával, ezért nagyon alacsony, tehát nálunk borzasztó alacsony az ingerküszöb, hiszen nem, nincs fölkészítve a társadalom, nem találkoztunk ezzel. Ezért azt gondolom, hogy iskolában, nevelésben, pedagógusok számára, rendőrök, közterületfelügyelők, a tömegközlekedési alkalmazottak, életmentési, tehát alapvető életmentési ismeretekkel rendelkezni, nagyon fontos pedagógusoknak, hogy mi történik, ha olyan helyen, ahol esetleg diákok vannak ott, terrorkísérlet, vagy túlszejtés zajlik, hogy mi az az elsődleges cselekedet, amit teszünk, vagy illetve nem teszünk, nem eszünk pánikba, tehát ezekre azért valamilyen szinten föl lehet készíteni az embereket. Nem vagyok naív, tehát nem tud lenni mindenki túsztárgyaló vagy kommandós, de egy alapismeretnek azért lennie kell az embereknek.
És kaptak erre a javaslatra valamilyen választ?
Igen, a belügyminisztérium részéről kaptunk választ. Vannak olyan elemei, ami az egészségügyet érinti, amely része egyébként az ötpárti egyeztetésnek is. Kaptunk arra választ, hogy az egészségügyi ellátórendszer mit tesz. Szó van arról, hogy a biztonsági őrök, közterületfelügyelők, tömegközlekedésen dolgozók kapjanak valamilyen elsődleges információt, alapszintű képzést. Én az oktatásban is nagyon óvatosan, de osztályfőnöki óra keretében, vagy más módon lehet erről beszélgetni, mert kell, mert hiszen ha nem beszélünk róla, attól még a gyerekek elolvassák. Tehát egészen írni, olvasni alig tudok, már használják az internet, internetet, ahol azt látják, hogy itt robbant, ott robbant, tehát ez velünk él akkor is, hogyha becsapjuk magunkat, és úgy csinálunk, hogy nem. Bízom benne, hogy érzi a kormány ezt a felelősséget, és nem saját pártpolitikai céljaira akarja használni, hiszen néha azt látjuk, hogy magát az egész terrorizmust a kormány szeretné úgy beállítani, mint van egy hatékony cselekvő kormány, aki védi a nemzeti szuverenitást mindenkitől, a baloldaltól, a liberálisoktól, a Brüsszeltől, mindenkitől, és vannak, akik meg ezt csak asszisztálnak ezekhez a folyamatokhoz. Helytelen így beállítani ezt a kérdést, hiszen higgyék el, hogy egy baloldali ember számára ugyanolyan fontos a magyar emberek biztonsága, mint egy jobboldalinak.
Kiderült-e már, hogy ki milyen módszerrel és milyen eredménnyel támadta az elmúlt hétvége előtt a kormányzati informatikai rendszereket?
Nem tudunk sokkal többet, mint önök a sajtóból. Azt tudjuk, hogy egy viszonylag jól megszervezett informatikai támadás volt, ami előkészített volt, voltak bizonyos előjelei. Annak, hogy mi a vizsgálat eredménye, hiszen zajlik egy ezzel kapcsolatos vizsgálat, arról még nem kaptunk tájékoztatást, hiszen a pár nap telt el, amikor bizottsági ülés volt, hogy pontosan mi történhetett. azzal nyugtattak minket, hogy olyan adatvesztés, olyan adatlopás, ami nemzetbiztonsági kockázatot jelentene, ilyen nem történt. Azonban, hogyha ezek tartósan megismétlődnek, azok mindenképpen teljesen destabilizálják a kormányzati informatikát és egy ország működését, tehát ilyenek nem szabad még egyszer előfordulni.
Valamilyen extra védelmet telepítettek azóta? Erről kaptak valami információt?
Igen, természetesen a Kibervédelmi Intézet is, meg a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat is mindent elkövet. Ezek egy hallgató számára, meg jó magam számára is valljuk be, ezek a ilyen mélyű informatikai megoldások és tudások, ezek meghaladják még egy, ahogy mondani szokták, egy politikusnak, vagy egy hallgatónak is a speciális képességeit.
De itt olyan szakszavak. Volt, hogy milyen típusú a támadás, túlterheléses támadás.
Igen, ez egy nagyon aktív túlterheléses támadás volt, ami inkább nem adatlopásról, hanem inkább össze, lehet mondani inkább arra, hogy omoljon össze a rendszer, és nem adatot próbáltak leszívni. Ennyit tudunk egyenlőre. Nehéz ezt megítélni, hogy ez most pontosan mennyire komoly, és azt is, hogy kitette. Egyenlőre nem vállalta magára senki. Bízom benne, hogy a nyomozás, ami egy informatikai szálon is, meg nyilván majd egy büntetőeljárás keretében, ha elindul, előbb-utóbb valamilyen választ kapunk erre. A Nemzetbiztonsági Bizottság tájékozódni fog az ügyben továbbra is.
A forrás az látszik, hogy honnan indult?
Nem. Ez olyan úgy volt megkomponálva, hogy ez elsődleges vizsgálat alapján ne lehessen megállapítani. Nem amatőrök, bocsánat, annyit lehet leszögezni, nem egy unatkozó egyetemista indította, hanem ez ennél egy jobban szervezett és jobban fedett akció volt, hogy ne lehessen beazonosítani ennyire gyorsan.
De az látszott, hogy más ország hálózatának közbeiktatásával, vagy
igen, közvetlenül... Igen, fedve volt ez. Mondjuk így, hogy ez valójában más országhoz eljutott-e, vagy csak így tűnt, ezt nehéz megmondani, de semmiképpen nem lehet könnyedén beazonosítani. Tehát megvannak azok az álcázott, hogy az IPC, meg egyáltalán az egész rendszer úgy van felépíteni, hogy mindenképpen egy elsődlegesen homályban maradjon, aztán egy részletesebb vizsgálat esetleg eredményre jut, mondjuk így, hogy bízunk benne.
De biztatták önöket az ott megjelenő szakértők is, hogy ez olyan típusú támadás, aminek a végére lehet járni ma vagy holnap.
Ilyen elhamarkodott kijelentést nem tettek.
Most ugye 3-as terrorveszélyfokozat van érvényben, a brüsszeli merénylet után ez 2-esre volt emelve. A 3-as indokolt most? Ugye ez a második legalacsonyabb.
Igen, 4-3-2, hogy az egy a legmagasabb, igen. Ebben jó pofon, mert vannak országok, ahol színekkel, római számokkal, arab számokkal, betűkkel, ilyen elnevezési játék zajlik. Ugye ez is mutatja az anomáliáját a titkosszolgálati együttműködésnek, hogy nagyon jó lenne, hogyha Európai Unióban rengeteg dolog egységes. Jó lenne eljutni oda, hogy nem kék, zöld, narancsága, 1-es, 2-es, 6-os, 9-es, római 2-es, pera, D, nagy C, ezt be kéne szüntetni, hanem egy egységes rendszert kéne bevezetni. Ez a jelenlegi terrorfokozat szükséges és elégséges ahhoz, amit a jelenlegi, és szeretném mondani, belátható biztonsági helyzet mutat, hiszen tegyük hozzá, hogy a szakértők és a titkosszolgálatok is erről az előbb beszéltem, csak jósolni tudnak, hiszen a bizonyossága határos módon megmondani, hogy készül-e valami, nem készül, ezt nem tudhatjuk. És itt még egy dolog a fölhívnám nagyon röviden a figyelmet, hogy ennek a terrorizmusnak van egy olyan válfaja, amelyikhez nincs szükség nagy előkészületekre. Azt látjuk, hogy Párizsban, Brüsszelben ezért egy megtervezett, vagy részben megtervezett, vagy nem pontosan úgy, de valahogy megtervezett esemény volt azon. De gondoljunk arra, és nem akarok senkit nyugtalanítani, de Bosznia-Hercegovinában már előretott bázisa van terrorszervezeteknek, innen pár óra autóútra, és nem kell feltétlenül ennyire jól megszervezni, hát kézülőfegyverhez, kézigránáthoz hozzájutni rossz szándékú embereknek nem olyan bonyolult, és azzal is borzalmas károkat és emberhalálokat lehet okozni. Tehát ezért nagyon nehéz azt kijelenteni, hogy a szakértők vagy a szolgálatok mit tudnak előrejelezni, mert elmebeteg, öngyilkos merénylőknek a spontán akciója az szinte kivéthetetlen.
A brüsszeli merénylet utáni 2-esre emelés és annak az időtartama indokoltnak látszik most visszatekintve?
Az, hogy azt hiszem, egy hétig állt fönn, hogy pár napig az indokolt volt, hiszen azt nem lehetett megmondani, hogy Brüsszel után ez egy láncreakció, milyen szálak vannak, ugye legendák és nem legendák, és tények is azt mutatták, hogy vannak, ahogy az előbb beszéltem, nemzetközi vonatkozásai. Volt olyan, aki még Budapesten is járt, nem terrorcselekményt készített elő, de más emberekkel találkozott. Ilyenkor nem csak Budapest, több más városban is ezt megtették. Jobb a előkészület és jobb az odafigyelés, mint az, hogy meglepetés érje minket. Persze azt hozzátesz, hogy páncélautóval megelőzni terrorcselekményt nem lehet, helikopterrel sem lehet, golyóálló mellényel sem lehet, információval lehet megelőzni terrorcselekményt. Ezért a társadalom számára nyilván megnyugtató az, ha páncélautót lát, magam is láttam a felé egy repülőtér környékén. Szeretném mondani, hogy az öngyilkos merénylőt nem hagyja meg a páncélautó, legfeljebb az üldözésében vagy a benne tartózkodóknak jelent védelmet, az átlagembernek semmit nem segít a páncélautó. Egy jól működő információs rendszer, egy jól működő ügynökhálózat, információszerzés adhat némi esélyt arra, hogy megelőzzünk egy terrorcselekményt. Ezek inkább vizuális, deklaratív jelenségek, amit persze helyes megtenni, de önmagában azt, hogy azt gondolni, hogy ez megoldja a helyzetet, arról szó sincsen, a helikopter sem oldja meg, a kommandósok sem, sajnos amikor ők már jönnek, akkor általában bekövetkezett a terrorcselekmény. Itt a megelőzésben ott kínálkozik a legnagyobb esély, ott meg az információ megszerzése van a fókuszban.
Mi kaptak bármikor is olyan információt, hogy a helikopterek meg a páncélozott járművek, ezek aktív védelmet jelentenek, vagy azt mondta a kormány is, hogy ezek a lakosság megnyugtatása érdekében fontosak?
Mondjuk úgy, hogy azt sose ismeri egy kormány, ezek látszatintézkedések. Talán ez túlzás is, hiszen annak azért lehet hatása, hogyha valaminek az a látszata van, hogy nagyon jól védik, az kevéssé lesz célpont. De mégis azt kell megállapítani, hogy ezek a terrorszervezetek nem a helikopterek és a páncélautók szerint mérlegelnek, hanem hogy hogyan tudnak egy biztonságrendszert kijátszani, hogyan tudnak eljutni a célpontig, hogyan lehet kijátszani, hogy lehet információhoz jutni nekik is, hiszen nem egy helyen kiderült, hogy belső információjuk volt, adott esetben ott dolgoztak korábban, vannak velük szimpatizálók. Ezeknek a páncélautóknak inkább a köztörvényes bűnözőkkel, fegyveres rablókkal szemben lehet rettentő hatásuk. Tehát nyilvánvalóan a fegyveres járőrök, akár katonák, akár rendőrök mondjuk egy közterületen, az kevésbé a terroristák ellen véd, de mondjuk az utcai hőzöngőkkel, garázdákkal, utcai rablókkal, kocsifeltörőkkel szemben ugyan van melléktermékként hatása. A profi terroristák, a halálra készülő elszánt terroristákkal kapcsolatban, akik bombamellénnyel végeznek terrorcselekményt, őket ez kevésbé érdekli. Nincs is ezzel baj, csak azt nem szabad elfelejteni, hogy ne azt gondoljuk, hogy a páncélautók és a látszatintézkedések mindent megoldanak, az hozzájárulhat egy szubjektív biztonságérzethez, de emellett vannak ennél sokkal fontosabb intézkedések.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Molnár Zsolt, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke, az MSZP képviselője, az Aréna vendége.